Kedves hallgatom! Elkezdjük Ezékiel próféta könyvének tanulmányozását. Ezékiel pap volt, de sohasem szolgált ebben a tisztségében, mert Jójákin uralma alatt fogolyként Babilonba vitték. Jójákin Júda királya volt Jójákim után. Jójákim uralmának 11. évében történt az első deportálás, amikor Dánielt is fogságba vitték. Jójákin következett a trónon, és csak 3 hónapig uralkodott. Krisztus előtt 597-ben bekövetkezett a második deportálás, és Ezékiel is fogságba került. Ezékiel kortársa volt Jeremiásnak és Dánielnek. Jeremiás már öregember volt ebben az időben. Szolgálatát fiatalként kezdte el az ifjú Jósiás király uralkodása alatt. Az országban maradt a maradék néppel, majd levitték Egyiptomba. Ezért szolgálata ekkor az Egyiptomban levő maradékra szorítkozott. Dánielt a babiloni király udvarába vitték fogolyként, és ő lett a miniszterelnök. Ezékiel pedig a foglyokkal volt együtt, akiket Babilon vizeihez szállítottak. A foglyokat a nagy csatorna mellé telepítették, amely az Eufrátesz folyóból eredt, ami jó néhány kilométernyire volt magától Babilontól. Ezékiel ezek között az emberek között szolgált. A 137. zsoltár a babiloni foglyok zsoltára. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. 137. zsoltár, 1. és 2. vers. De ugyanakkor Ezékiel ezt írja. Megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. Ezékiel könyve, 1. rész, 1. vers. Milyen nagy ellentét! Míg ezek az emberek már fölakasztották hárfáikat a fűzfákra, és leültek sírni, Ezékiel isteni látomásban részesül. Jeremiás, Ezékiel és Dániel proféta volt, de mindegyiküknek különleges és egyedülálló szolgálata volt bizonyos embercsoport körében, és nyilvánvalóan sohasem kerültek kapcsolatba egymással. A Dániel könyvében található följegyzésből nem derül ki, hogy Dániel valaha is meglátogatta volna népét Babilonban, ahol Ezékiel lakott, de nagyon törődött velük, és valójában védelmezte őket. Vajon Dániel és Jeremiás ismerte-e egymást? Ebből a könyvből megtudjuk, hogy Dániel ismerte Jeremiás proféciáit. Az az érzésem, hogy mint 10 éves fiatalember hallgatta Jeremiást Jeruzsálemben. Ezékiel szintén fiatalember volt, amikor fogságba került, és ő is valószínűleg hallgatta Jeremiást, de nem volt személyes ismerettsége Dániellel. Ezékiel üzenete az összes profécia között a legspirituálisabb, mert különösen Isten személyével foglalkozik. Valaki ezt mondta, Ezékiel a lélek profétája, ahogy Ézsaiás a fiú profétája, és Jeremiás az atya profétája. A fogság első évei alatt a hamis proféták egyre mondogatták, hogy a nép vissza fog térni Jeruzsálembe, és hogy a város nem fog elpusztulni. A város nem pusztult el még a 2. deportálás idején sem. Egészen Krisztus előtt 586-ig nem pusztult el, amikor Nebukadnezár 3. érkezett a város falai alá, és felégette, majd lerombolta Jeruzsálemet. Ezért mintegy 10 éves időszakon át ezek a hamis proféták azt hirdették, hogy a nép visszatér és a város nem pusztul el. Jeremiás üzenetet küldött Babilonba, és azt mondta, hogy a város elpusztul, és Ezékiel alátámasztotta üzenetét. figyelmeztette a népet arra, hogy Istenhez kell fordulniuk, mielőtt visszatérhetnének Jeruzsálembe. Amikor az idő megérkezett, egy igen kis maradék tényleg visszatért Istenhez, és nagyon elkeseredetten érkezett vissza Jeruzsálembe. Ezékiel 5 évvel azután kezdte szolgálatát, amikor mintegy 30 éves korában fogságba került. Sokféle tekintetben az ország legsötétebb napjaiban prédikált. A völgy mélyének legsötétebb sarkában állt. Találkoznia kellett a hamis proféták által táplált hamis reménykedéssel, és azzal a közömbösséggel és elkeseredettséggel, amely a bűn és a csapás napjaiban keletkezett. A nép nem hallgatott üzenetére, ezért új módszert alkalmazott. Nem példázatokban beszélt, mint az Úr Jézus, hanem bemutatta a példázatokat. Nagyon érdekes bemutatókat alkalmazott. Ezékiel könyve 24. részének 24. versében ezt olvassuk. Ezékiel pedig példa lesz számotokra, amit ő csinált, ugyanazt csináljátok ti is. Amikor ez bekövetkezik, akkor megtudjátok, hogy én az Úr, Úr vagyok. Az emberek nem hallgattak szavaira, ezért lejátszotta mondani valóját, és ezáltal nagy figyelmet keltett az emberekben. Ma is vannak emberek, akik ugyanezt a módszert alkalmazzák. Vannak feliratokat hordozók, zászlórút tetején ülő szenzációhajhászók és utcán menetelők. Az emberek azért csinálnak ilyeneket, hogy magukra hívják a figyelmet, és nyilvánosságot kapjanak. Ezékiel módszere is ez volt. Egyszer bement egy házba, bezárkózott, és kezdte magát kiásni onnét. Amikor kibújt, az utca közepére érkezett. Itt a mi környékünkön nem újság, hogy valaki kiássa magát az utca közepén, mert a csatornázási művek emberei állandóan az utcák közepét ássák. De Ezékiel korában, amikor valaki egy napon az utca közepén kibújt a házból, az emberek természetszerűleg köré gyülekeztek, és ezt mondták. Micsoda bomba ötlet! Ezékielnek üzenete volt számukra, és át is adta nekik. Ezékiel könyve 12. rész 8. verstől a 16. versig. Ezékiel az Úr dicsőségének a prófétája. Izrael 3 prófétája az országon kívül szolgált. Ezékiel, Dániel és János, aki Patmosz szigetéről írt, mindhárman apokaliptikus műveket írtak. Valamennyien használták a szimbolikus nyelvezetet, mégis a legnagyobb világosságot szemlélték, és a legnagyobb reménységet táplálták a proféták között. Ezékiel látta az Úr Sekina dicsőségének eltávozását a salamoni templomról, de meglátta az Úr dicsőségének visszatérését is, amit előre vetített a jövőbe, és ami majd nyilvánvalóvá válik a királyság vagy a millennium korszakában. Ezékiel üzenetének értelme látható a királyság dicső korának ebben az eljövetelében. Ezékiel túltekintett Krisztus szenvedésein arra a dicsőségre, ami utána következik. Ahogy Péter mondta a prófétákról, látták a szenvedést és az utána jövő dicsőséget. Péter első levele, első rész, 11. vers. Azt hiszem, Ezékiel jobban látta ezt, mint bármelyik próféta. Ezékiel látta az Úr dicsőségét, és lehetséges, hogy ez a kulcsa minden látomásnak, ami Isten igéjében található. Ez bizonyára a megoldás kulcsa Ezékiel könyve többi részéhez. Sokan azt gondolják a jelenések könyvéről, hogy az Dániel proféciáját és az Úr Olajfák hegyén mondott beszédét követi. Ez igaz, de azt hiszem, elsődlegesen Ezékiel apokalipszisén nyugszik. Meglepő hasonlóságot fogsz találni Ezékiel első fejezete és a Jelenések könyvének 4. és 5. fejezete között. Ezzel a látomással nehezen boldogulunk. Calvin János mondta, ha valaki megkérdezi, hogy vajon a látomás áttekinthető-e, megvallom, homályosnak találom, és alig ha tudom megérteni. Én bizonyára kálvinista vagyok abban az értelemben, hogy egyet kell értenem ezzel a nyilatkozatával, mivel Ezékiel látomását én sem értem világosan. Van azonban valami, amiben bizonyos vagyok. Tudom, hogy ez a látomás mit nem jelent. Ez nem a jelenlegi mechanikai korszakra vonatkozó látomás. Ezékiel kerekeket látott a kerekeken belül, de ez nem a repülőgép megjövendőlése. Amikor a régi propelleres gépeket először kifejlesztették, számos profécia értelmező azt mondta, hogy Ezékiel a repülőgépről mondott jövendőlést. Ma már lökhajtásos gépeink vannak, és azokban nincsenek kerekek a kerekeken belül, tehát félre kell tennünk ezt a magyarázatot. Az ilyenféle értelmezések gyerekesek és nevetségesek. Az ilyen ostoba és szenilis magyarázatok nem használnak a proféciáknak. Azt hiszem, Ezékiel könyvének ezt az első fejezetét úgy kell tekintenünk, mint az Úr dicsőségének látomását. Ézsaiás könyvében láthatjuk Isten trónjának a jellemzőit. Jeremiás könyvében látjuk annak a trónnak a működését, de Ezékiel könyvében személy ül a trónon. Sietve hozzáteszem, hogy nem maga Isten mutatkozik be ebben a látomásban. Nem róla ad bemutatót. Amikor szolgálatomat elkezdtem, ezt Isten látomásának tekintettem, de nem az. Ez inkább az Isten dicsőségének, Isten jelenlétének a látomása. Itt Isten szekerének a látomása tűnik elénk, amint diadalmasan és ellenállhatatlanul halad végig a korszakokon. E látomásnak van egy vonása, amely megdöbbentett, amikor fölfedeztem. A szekér üres. Készpénznek vettem, hogy Isten ül rajta. Van 4 élőlény, a kerúbok a szekérrel kapcsolatban, de nem azonosak azzal. Mindenek fölött van egy trón, és a trónon ember ül. Ez Isten legmagasztosabb látomása, amelyet kaptunk, és a legnehezebb megértenünk. Néhány vonását csak futólagosan érintem. A 30. évben, a 4. hónap 5-én, amikor én a fogságban élő nép között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. Ezékiel könyve, 1. rész, 1. vers. A 30. évben azt jelezheti, hogy Ezékiel akkor 30 éves volt. Sok tudós azonban úgy véli, hogy ez egy kissé másféle naptárra utal. Nem megyek részletekbe ezzel kapcsolatban, mert őszintén szólva egy kissé bonyolult lenne, és nem érzem fontosnak. Isteni látomásokat láttam. Amíg a Babilonban levő foglyok ültek és síránkoztak Babilon vizei mellett, Ezékiel isteni látomásokban gyönyörködött. Milyen nagy ellentét! Látomások és sírás. A hónap 5-én Jójákin király fogságba vitelének 5. évében. Ezékiel könyve, 1. rész, 2. vers. Még nem érkeztünk el Jeruzsálem elpusztításának az idejéhez, amely Cidkijá uralma alatt következett be. Szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a káldeusok országában, a Kebár folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr. Ezékiel könyve, 1. rész, 3. vers. Szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz. Ezékiel a Lévi törzséhez tartozott, nyilvánvalóan a papi család tagjaként, valószínűleg a Kéhát fiai közé sorolódott. Azt olvassuk, hogy a Búzi fia volt. A Kebár folyó az a főcsatorna, amely az Eufrátesz folyóból eredt, és azt a területet öntözte. Nyilvánvalóan a zsidó foglyokat azért telepítették oda, hogy műveljék az országot. Ez a terület jó néhány kilométernyire volt Babilontól, és ez lehet az oka annak, hogy Dánielnek és Ezékielnek nem nyílt lehetősége arra, hogy együtt vacsorázzanak. Dániel talán meglátogatta azt a területet, de kétlem, hogy Ezékielnek megengedték volna, hogy meglátogassa Dánielt. Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. Ezékiel könyve, első rész, negyedik vers. Láttam, hogy forgószél jött észak felől. Tudom, hogy sokan arra gondolnak ennek alapján, hogy egy nagy üres tér van odaát északon, és az az irány vezet Isten jelenlétébe. Modern rádióelektromos teleszkópjaink nagy parabola antennái bemutatják, hogy csillagok vannak odakint, és nem üresség. Azonban észak a Szentírásban Isten trónjára mutat. Ézsaiás könyve 14. részének 3. versében olvassuk a sátán bukásáról, pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon. Úgy gondolom, hogy itt nem annyira az északi sark irányába való mutatásról van szó, hanem fölfelé kell tekintenünk Isten trónjára, Isten trónja odaát van, és nem bizonyos irányban. Végül is annak elhelyezése nem olyan, mint amit meg tudnék érteni. Ezt olvassuk a Bibliában. Emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Lukács evangéliuma 21. rész, 28. vers. Ez az az irány, ahová fordítanunk kell figyelmünket ebben a korban. A 75. Zsoltár 6., 7. és 8. versében is ezt olvassuk. Ne legyetek olyan fennhéjázók, ne beszéljetek nyakasan, gőgösen, mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a felmagasztalás, hanem Isten fog ítélni. Egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Az egyetlen irány, amit említ, az észak. És azt mondanám, hogy ez a fölfelé mutató irányt jelenti. Isten trónja odaát van, még a téren is túl. Az észak felől érkező forgószél tehát az Isten trónjától eredő félelmetes ítéletet jelenti. És egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. Ez az első, amit megfigyelünk. Egymást érő villámlás, ami kinyilatkoztatás és elrejtés. Elhomályosít valamit, mégis világossá teszi, hogy láthatóvá legyen. Az a fény ragyogóbb a napnál. Talán egy atombomba robbanási középpontjával hasonlítható össze. Olyan átható, mint a villámlás. Isten igéje azt tanítja, hogy a mi Istenünk emésztő tűz. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 29. vers. És hogy Isten világosság. János első levele, első rész, 5. vers. Pál mondta, hogy megtérése idején a mennyből a nap fényénél is ragyogó világosság sugározta körül. Apostolok cselekedetei, 26. rész, 13. vers. Mindez arról beszél, hogy Isten jelenléte megközelíthetetlen. Négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt. Ezékiel könyve, első rész, 5. vers. Ez a vers a 26. verssel együtt ahol az emberhez hasonló alak leírását látjuk, Krisztus testet öltéséről beszél, tehát arról a tényről, hogy Isten emberré lett. Az ige testté lett, közöttünk lakott, felütötte sátrát. János evangéliuma, első rész, 14. vers. Ézsaiás könyve 52. részének 7. verse ezt mondja. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Isten emberként jön el erre a földre. Végigjárta Palesztina poros ösvényeit, és végül szögeket vertek lábaiba. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ez ószövetségi proféciában is téged láthatlak, és reád gondolhatok. Segíts, hogy mindig, minden igei részben meglássalak téged, meghalljam szabad, és átvegyem üzenetedet mindennapi életemre vonatkozóan. Add, hogy úgy tanulmányozzam Ezékiel próféta könyvét, hogy meglássék az életemen ennek hatása, és még inkább engedelmesen szolgálatodra éljek. Ámen.